Na jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Párhuzamos Valóság Podcast. A mai adásban megbeszéljük, hogy miért ingerli Amerika Kínát különböző hadgyakorlatokkal és látogatásokkal. Ezek után kitérünk arra, hogy miért várják a németek, hogy az oroszok fognak nekik gázt küldeni, ha eddig szankcionálni akarták őket. Végezetül pedig megnézzük azt is, hogy miért akar szakítani Márki-Zay Péter Gyurcsány Ferenccel végleg. Megszokott beszélgető partnerem Akkorovics Jocza barátom.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Én pedig Orbán Gergő vagyok. Zenélünk egyet, és utána azonnal indulunk. Nos, egy nagyon hosszú felvezetővel kezdünk. Ez gyakorlatilag már olyan hosszú, ez az iratkozzatok föl a YouTube-ra, a Kontra YouTube csatornájára. Kövessétek a Geri Jocát a Facebookon és TikTokon is megtaláltok. Ez volt az első rész. A második rész. Megkaptuk azokat a támogatásokat, amiket YouTube-on ilyen dotáció formája vagy donáció formájába küldtök nekünk. Nagyon szépen köszönjük, ezt elsősorban a műsor fejlesztésére, másodszorban pedig saját testünkre költjük. Nem árulok el titkot, hogy inkább a másodszorban.
Igen, ez kicsit olyan, mint amikor a hajléktalanak úgy kérnek pénzt, hogy főnököm, én megmondom, itt arra kérem.
Igen, tehát nagyon szépen köszönjük ezt is, tényleg nagyon jól esik, nagyon rendesek vagytok, és végezetül a harmadik szolgálati közlemény, hogy kisimultságom oka, pedig, hogy tegnap nem ittam. Nos, és hogy ezeken túl vagyunk, akkor fussunk is neki a témáknak. Első, miért ingerli az USA Kínát? Ugye az elmúlt napok egyik nagy történése, hogy 30, vagy 25, vagy 35 év után egy nagyhatalmú, vagy komoly pozícióval rendelkező amerikai politikus Tájvánra látogatott. Ugye tudjuk, hogy Tájván helyzete finoman szólva is izgalmas, a kínaiak...
Lőporos hordó,
ahogy a francia mondaná, tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz helyzet ott, és Nancy Pelosi, aki gyakorlatilag úgy néz ki tényleg, mint egy múmia, ő úgy döntött, hogy elmegy és megnézi ezt a Tájvánt magának, kicsit ott beszél, kicsit ott vagánykodik meg minden. Szerintem Nancy Pelosi, akiről ugye azt kell tudni, hogy ő egy házelnök Amerikában. Én nem hiszem, hogy azért ő olyan nagy hatalom politikus lenne, de tényleg, hogyha a protokolláris sort nézzük, akkor elnök, alelnök, házelnök, tehát gyakorlatilag mégiscsak a harmadik ott is a sorban, és ő látogatott oda, és ugye ez annyira nem tetszett a kínaiaknak, sőt, rettentően felháborodtak, hadihajókat küldtek ki, berepültek Tájván fölé, és mondták, hogy amerikai nem most már tényleg menjen el, mert ez az ő érdekszférájuk, itt ők a királyok. Amerika valamiért azt gondolta, hogy most kell oda menni, és meg kell mutatni, hogy nekünk is van még erőnk. Mi lehetett itt?
Hát nagyon érdekes Amerikának a viszonya itt a átalakuló világrendben, amiről már ugye 100 milliószor beszélgettünk, hogy korábban azt jelentette az Amerika egyeduralma, hogy ő tudta megmondani gazdasági, katonai, politikai kérdésekben az összes országnak a világon, hogy miről mit kell gondolni. Na most ez van átalakulóban jelenleg, és Amerika egy olyan stratégiát választ ebben a átalakulás körüli ilyen pozíció harcban, hogy ő egy kicsit próbál nem tudomást venni arról, hogy ő már nem a legerősebb. Még egyébként ez, tehát az az érdekesség ennek az egésznek, hogy még így is lehet, hogy ő a legerősebb, csak nem annyira erős, hogy megkérdőjelezhetetlen lenne az, hogy itt a világ összes országában Amerika akaratának kellene érvényesülnie. És ami gyakran felmerül, hogy Amerika miért folytat olyan külpolitikát, hogy mondjuk Oroszországot és Kínát, ami ugye a két feljövőben lévő, rivális ebben a átalakuló világrendben, tehát miért terelgeti őket egymáshoz, hogy valószínűleg Amerika annyira erősnek érzi magát, hogy ő nem kedvezményekkel akarja esetleg magához édesgetni a riválisait, hanem fenyegetőzéssel és erőfitoktatással próbálja őket a helyükre tenni.
A portfólión volt egy jó cikk, vagy hát azt hiszem, hogy jó cikk lehetett, mert három okot sorolt föl, hogy miért most megy Nancy Pelosi. Nem tetszik amúgy ez a név.
Igen, jó
dallamos, nem?
Nancy Pelosi.
Nancy Pelosi. Három okot sorolt föl, hogy miért most megy ő Tájvára. Na, ebből egyet láttam, mert a többi tartalmi rész az fizetős volt, és csak ezért nem fizettem elő a portfólióra. Viszont az első is, amit azért mindannyian érzünk, az a félidős választások jönnek talán novemberben Amerikába, amikor gyakorlatilag a teljes képviselőházat lecserik, és a szenátusnak a 35%-át, ezt úgy lehet kiszámolni, hogy 100 szenátor van, abból 35-öt. Így jön ki a 35%. Na, és ezt most mind lecserélik. És nem állnak jól a számok Joe Bidennél, és azért valamit kell egy kis erőfitoktatás. Amerikában ugye ez rendszerint szokott jönni, hogyha valamelyik elnöknek nem túl nagy a népszerűsége, akkor kell valami olyat, amit azért úgy titkon még a demokraták is nagyon szeretnek, mert a republikánusok valahol imádnak, de ugye a demokraták is nagyon szeretik, amikor egy kis demokráciát exportálnak. Megmutatják, hogy gyerekek, lehet engem nem szeretni, meg lehet, hogy elalszom néha, meg hülyeségeket beszélek, de majd most jó, oda megyek egy rakat katonával, és jól lebombázok egy országot, vagy jó erőt fitoktatok. És valahol most is ez történik.
Igen, csak azért veszélyes ez a dolog, mert egyébként nem csak Amerikában van ennek ilyen belügyi vagy belpolitikai éle, mert hogy ez magát értetődő, tehát a demokrata pártnak valamiféle arcélt kell mutatni, vagy egyáltalán valami sikert, mert egyébként tehát Amerikában is a gazdaság recsen, történelmi magasságokban az infláció, és hogy mondjam, tehát valamit el kell könyvelni sikerként. Viszont ennek Kínában is van egyébként, most nagyon meglepleg, hogy ennyire utána néz a dolognak, de kérlek szépen, az ősszel Kínában is új pártfőtitkárt választanak, és ez például a mi szempontunkból szerintem azért nem egy előnyös dolog, mert amikor két ilyen erős pólusban belpolitikai késztetése van az egyszemélyi vezetőnek arra, hogy itt most megmutassa, hogy itt rá van szükség a következő ciklusra, akkor az sokszor szerintem rossz döntésekhez tud vezetni, és ahogy...
Vagy legalábbis önérdek követő döntésekhez, tehát azt kell itt megmutatni, hogy én vagyok a Jani.
Hát, de neki is csak ugye rövid távú önérdek, igen. Mert ahogy Nógrádi Gyuri bátyánk mondaná, hogy ma elég hozzá egy kicsit bolondos tábor, ahhoz, hogy kirobbanjon a harmadik világháború, és hogy mondjam, szerintem ez egy tehát ugye sok mindent mi nem tudunk tenni, tehát most nem akarom meginteni európai politikusainkat, hogy ebbe hogy foglalnak állást. Szerintem a lényeg az, hogy nekünk is, mert ugye ennek a játéknak, ennek a Amerika, Oroszország, Kínának a rivalizálását láthatjuk szerintem ugyanúgy Ukrajnában, mint ahogy egyébként majd a Balkánon is, és szerintem ebből azt kell levonni az európai politikának, hogy nem gerjeszteni kell a feszültséget, mert az így is elég nagy, hanem szépen hideg vízzel locsolni és hűteni amennyire lehet, és azért ezek érdekes dolgok, hogy amikor mondjuk olyan megállapodásokat írunk fölül, mint például mondjuk a 70-es évektől az USA együttműködött Kínával, a Szovjetunióval szemben, és akkor mondjuk napoljuk el ezt a Tajvan kérdést például, és akkor hogy mondjam, nem bolygatjuk azt, hogy most Kína az egy ősi kínai területként gondol Tajvanra, meg nem tudom, és amikor látjuk azt, hogy ezeket így átlépjük, akkor szerintem az fontos levonni, hogy egyrészt fölborul a status quo, másrészt pedig egy olyan diszonancia, egy olyan feszültség van a világban, ami nagyon, tehát nagyon komoly kicsengése is lehet, és azt gondolom, hogy akik szereti az összeesküvés elméletekben rettegve élni az életét, annak most egy nagyon jó időszak van, mert gyakorlatilag van terepe.
Egy nagyon jó időszaka van, és az a baj, hogy én kettő dolgot még látok, én az Amerika gyengül dolgot egy picit árnyalnám. Árnyalnám azért, mert az Európára rákényszerített Oroszország elleni szankciók egyértelmű győztese Amerika. Európát szépen letolja gazdaságilag, ez nyilván sokkal jobban fáj Európának, mint amennyire fáj Amerikának. Jelenleg lehet, hogy hosszú távon, középtávon ez más lesz, de jelenleg ez így van, meg rövid távon ez így is marad. Amerika ugye folyamatosan erősödik, mert azt mondja, hogy ha vegyetek tőlem, mert én demokrácia vagyok, vegyetek tőlem palagázt. Adja ezt a, hát fogalmazunk így, elég béna palagázát, amiből neki nagyon-nagyon sok van, viszont amikor az orosz gáz ára olyan alacsonyan volt, nem is érte ezt meg kitermelniük, viszont most ugye változott ez a dolog, és ilyen árnál már marhára megéri nekik is kitermelni, tehát az amerikai gazdaság az láthatóan erősödik, mert az LNG terminálok miatt, mert ugye minden egyes Európai Uniós felszólásban lehet, hogy ez az LNG terminál, na hát ennek az egyik nagy beszállítója, ez a cseppfolyós gáz tekintetében, az USA lenne. Na most innentől kezdve ő nem elég, hogy Európát rákényszeríti egy szankciós politikára, ami nettó veszteség Európának, hanem még ő gazdaságilag emellett meg is erősödik, és azt tudja mondani, hogy gyerekek, hát hogyha én gazdaságilag erősödöm, akkor itt az idő, hogy elkezdjen fújni a passzát szeret, hát egy, hát kettő, ami szerintem sokkal kellemetlenebb lesz, neki nem érdeke az, hogy az ukrán-orosz konfliktus véget érjen. És amikor Amerikának nem érdeke, akkor majd ott áll Európa, aki eddig vakon követte Amerikát, gyakorlatilag mindent megcsinált, amit kért, és most ott van, hogy de most akkor én hogyan tovább, mert hogy ugye én nem szeretném, hogyha ez még eltartana. Most mióta tart? Fél éve, gyakorlatilag lassan közelítünk a fél éves 145 napja, valahogy így. Na most akkor előbb-utóbb el fog tartani fél évig, egy évig, nem tudjuk meddig. Amerika erősödik, mi szenvedünk gyakorlatilag, és nem érdeke ezt a helyzetet megoldani.
Igen, de azért, ha belegondolsz, ez hosszú távon akkor is egy bukta, mert tehát ő egy olyan gazdaság energiaellátásának kiszolgálására épít, amit pont ezzel a politikával dönt össze. Tehát, hogy az európai gazdaság folyamatosan zsugorodik. Tehát, hogy...
De nem épít erre. Szerintem, ne felejtsd el, hogy amikor azt mondta, az Orbán mondta azt egy beszédébe, hogyha elindítanák a világ összes tankerhajóját a megtöltve nem palagázzal, de cseppfolyós gázzal, az összes LNG terminál, és azok egy időben megérkeznének, és lefejtenék belőlük az összes cseppfolyós gázt, az teljes Európa lakossági felhasználásának egy napi mennyiségét felezni. Tehát én azt gondolom, hogy itt olyan nagy a volumen különbség a kettő között, ami csövön valóban érkezni tud, és amit így az amerikaiak drágán tudnak hozni, hogy ezek gyakorlatilag morzsával, tehát hogyha már áll a német ipar, akkor is lesz nem tudom 10 millió német, akinek lesz annyi pénze, hogy kifűtse a lakását az amerikai palagázza. Én attól félek, hogy ezek ilyen morzsák, viszont annyira elég, hogy Amerika jól megszedje magát vele.
Hát igen, csak hogy mondjam most, hogyha a Tusnád fürdői beszédre visszautalhatok, hogy ahol a miniszterelnök fölvázolta azt, hogy nyersanyag erőforrások hogy alakultak és hogy csoportosultak át a világban, akkor hogy mondjam, tehát a mi szempontunkból szerintem amúgy abszolút helytálló, amit mondasz, mert ugye nekünk az lenne a cél, hogy minél hamarabb az ukrán-orosz háború ez érjen véget, és ez nem érdekes szerintem sem az USA-nak, de már szerintem középtávon is amúgy az USA-nak stratégiailag el kellene gondolkodnia, hogy mit csinál, mert például mondjuk ott van a világ legnagyobb lítium lelőhelye, Bolívia, amire gyakorlatilag Oroszország most teszi rá így a mancsát, és hogy mondjam, tehát, hogy én kicsit úgy érzem, hogy még a nyugati világ a napi sikereknek a hónapokon át tartó ilyen megéneklésével tölti a mindennapjait, addig azért a világnak van egy cselekvő része, és én pont ezt a cselekvést nem látom, és még mondjuk az USA is lehetne akár a nyugati világnak a zászlós hajójaként valamiféle ilyen komoly irányadó pólus, addig igazából olyan, mint egy ilyen lányregényt olvasnál, ahol a napi hisztig és egy kis kufárkodásonban kimerül a nyugati világnak a csúcsa, és hogyha most belegondolsz, ez is, ahogy a Nancy Pelosi elmegy Tájvánra, és igen, tehát ő a házelnök, ami mondjuk így nemzetközi jogilag azt jelenti, hogy ő képviselte ott most az Egyesült Államokat, de egyébként meg politikailag lehetett azért kicsit mögé bújni, hogy hát Joe Biden például ellenezte, és akkor ők ugye azzal érveltek, hogy hát de na ez is jól mutatja, hogy az USA-ban ennyire szétváltak ugye a hatalmi ágak, hogy így a házelnök az ilyen önálló akciókat tud menedzselni, amit hát most így abba belegondolva, hogy ugye a demokrata elnök Joe Biden, Nancy Pelosi pedig gyakorlatilag talán olyan 4000 éve ismerik egymást, és egy pártban harcostársak, tehát úgy el tudom képzelni, hogy valójában így összeültek, egy nagyon ellenezték, nagyon összekaptak.
Igen, de azért ez, nem tudom, a világ felé, ez lehet így is magyarázni, azért ez egy nagyon jó magyarázat ennek a dolognak, de azért se felejtsük, hogy Nancy Pelosi az öreglány gondolt egyet, és azt mondta, hogy már pedig én megyek. Bidenék elmondták, hogy hát nem javasoljuk biztonsági okból, jó, én megyek. És így, igen, te vagy az amerikai elnök, nagyon vagány vagy, hogy ennek a kedves nyugdíjasnak nem tudod megmondani, hogy ne menjen.
Hát igen, meg nem tudom, tehát ilyen szempontból például mondjuk a Trumpnak a politikája, aki azt mondta, hogy most először erősítsük meg a saját gazdaságunkat itthon, oldjuk meg a munkaerő problémát, egy kicsit a szociális helyzetet szedjük össze, és ne próbáljunk megint, nem tudom én, a világot megváltani mindenhol, mint ahogy egyébként ugye Amerikának sem sikerült még eddig sehol, azon kívül, hogy mondjuk rengeteg embert megöltek, rengeteg pénzt elköltöttek fegyverkezésre.
Neked bukott államát tettek legalább 3-5-öt.
Igen, tehát olyan országokat, amik mondjuk előtte stabil országok voltak, mint például Líbia, gyakorlatilag azóta ilyen eszméletlen helyzetek uralkodnak, tehát ez mondjuk így a sikerrátája az USA-nak. Csak az a baj, hogy tehát amikor mondjuk Nancy Pelosi azt mondja, hogy elmegy Kínába, és akkor jönnek a cikkek, hogy Kína nem tudom mekkora ilyen anyahajókat eresztett a vízre, amik most készültek el, teljesen újak, meg nem tudom, és akkor egy kicsit úgy érzem, hogy a Magyarországon megszólaltatott ilyen Kína szakértők, most nem akarok még egy összesemet belemenni, de picit lódítottak volna az elmúlt hónapokban, mert ugye nem tudom, hogy működnek ezek a Kínában tanulók egy kicsit, és aztán nem szerveznek engem ott be. Tehát, hogy ez, én nem tudom, hogy ez hogy megy.
Független
elemzőként, de ez úgy nézett ki, hogy tehát a legtöbb ilyen magyar-kína szakértő az elmondta, hogy bár Kína folyamatosan fejleszti a haderejét, és gyakorlatilag már a világ összes, nem tudom én, tankere, meg anyahajója, meg nem tudom, mindene van, de hogy ezt nem kell félni, mert ők nem olyanok. Mert vannak olyanok, de Kína az nem, mert az nem egy hódító nép. Tehát, hogy, és ugye, hát ismerve egy kicsit a történelmet, ez gyakran van úgy, hogy, tehát, hogy neked így mindenen meg hogy egy kicsit arrébb menjél, plusz vannak is ilyen régi követeléseid, de majd mondod, hogy nem olyan vagyok.
Nem olyan vagyok.
Hát elmondta XY, akit most nem nevezek nevén, de most igazából igen. Remélem, hogyha nézi a műsor, tudja, hogy én rá gondolok, mert most eléggé zabos vagyok egy-két ilyen elemzőre, mert úgy érzem, hogy egy picit megvezettek. Tehát ez az ilyen rögtönzött hadgyakorlat, amit Kína, ahogy Kína gyakorlatilag így körülvette Tájvánt jelezve, hogy ide lehet jönni, szerettel várunk, de hogy ott azért át kell jutni alapon. Kicsit úgy érzem, hogy becsaptak minket a Kína kutatói.
Megvezettek. Rossz csontok voltak. No, második témánk, Németország várja a gázt az oroszoktól. Kicsit maradunk még itt a nemzetközi politika hullámain, szörfözgetünk tovább. Ugye volt ott egy leállás az északi áramlat egy vezetéknél, mégpedig azért, mert egy tán turbina.
Turbina. Na
most, jó, turbina. Azt mondták, hogy ez meghibásodott, el kellett küldeni talán Kanadába, hogy ott megjavítsák ezt, ott elméletileg ezt megjavították. A németek mondták, hogy megérkezett a turbina, lett a turbinával közös kép, átadták a turbinát, nagyon tetszett a turbina mindenkinek, és akkor mondták, hogy hát akkor ezt most beszereltük, Oroszország, nyissuk a gázt, induljék felénk, mert mi bizony fázni fogunk máskülönben. Hát ez egy, azt mondom neked, hogy egy normális, békés világban, ahol nem történt meg ez az előttünk, vagy a mögöttünk álló 145 nap, vagy még akár egy kicsit több, azt mondom, hogy ez így működik, beszereled, jó, megoldottuk, jöhet. Na, de hát azóta azért elég sok minden történt. Vajon a németek tényleg azt gondolták, hogy szétszankcionálásuk után az oroszok azt mondják, hogy jaj, de jó, végre elkészült a turbinát, akkor nyitom, vagy mire készültek?
Tehát én nem tudom, tehát én elnézve az Olaf Scholzot, hát elkeserítő, tehát az Olaf Scholzot elnézve, ahogy magyarázta, hogy alapvetően itt már csak az kell, hogy az orosz félnél legyen valaki, aki szeretné elindítani a működést, tehát ennyi, tehát tényleg ennyi, és hogy ezt így magyarázta, hogy már csak ennyi, és így nézem, hogy ez egy vicc, másrészt, egy kicsit kicsit félelem futott át rajtam, mert hogy én azt láttam az arcán, hogy ez az ember ez komolyan gondolja ezt. Tehát, és akkor megint beugrott Fekete Győr András, hogy ez tényleg egy ilyen kategória. Tehát a Fekete Győr Andrásra tudom ezt elképzelni, hogy nem tudom, én megnézett 4 filmet, majd elmegy a kocsmába, ott összelocsolja a pultos, tehát majd amikor kidobják, így néz. Azt mondja, hogy? Hát ez nem így volt a fejében, érted? Tehát, hogy én nem tudom elképzelni, főleg egyébként Egyrészt az, hogy az európai ötlet az volt, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk az oroszokat tönkretenni, majd LNG terminálokat építünk, ami egy nem tudom én 8 éves procedúra, ezt az oroszok ezt nagyon kedvesen leasszisztálják nekünk, és mielőtt lekapcsolnák az orosz gázt, megkérdezik, hogy Olaf, biztos, tehát hogy ne hagyjunk egy kicsit, tehát hogy picit rajta egy takarékon, tehát hogy nem tudom, szóval így gondolták, és nem számoltak azzal, hogy tehát ugye a politika meg a háború nem így működik, de ezek a nagyokosok még azzal sem számoltak, hogy egyébként a piac sem így működik, mert hogyha bizonytalanság van az ellátásban, az mindig az árszínvonalnak az emelkedését okozza, tehát most ha én lennék Oroszországban a döntéshozó, hát tehát eszem ágában nem jutna így azt mondani, hogy nekem mindent jelent az, hogy Olaf nyugodtan aludjon. Tehát a Olaf nyugodt álmai, az gyakorlatilag, tehát, hogy nem tudom, Vlagyivosztokban annyit jelentenek.
Vagy így lehetne az, hogy figyelj, Olaf, hogy úton van a gáz, csak nagyon keressük azt az embert, akinek ugyanaz a célja, mint neked, hogy beindítani. Keressük, de amit találunk egy ilyet itt az Orosz Föderáción belül, azon nyomban indítjuk neked. Kicsit azt érzem egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ezt tanult barátunk talán elsőként, de legalábbis a mi köreinkben elsőként mondta a koronavírus járvány kirobbanásakor, amikor mondjuk Európában elkezdett megjelenni.
De lassan ezt a tanult barátunkat már be is ültetetnék.
Ez lesz, pontosan ezt akartam mondani kedves nézőinknek, hallgatóinknak, hogy olyan sokat idézgetjük, hogy egyszer, ha minden úgy alakul, megkívjuk, itt fog ülni.
Itt?
Itt fog ülni, és akkor tőle lehet személyesen hallani ezeket az okos dolgokat. Na, tehát, hogy amikor a koronavírus járvány berobban Európában, hogy a gyász öt fázisán megy itt is át az ember a koronavírus járványjal kapcsolatban, még eljut mondjuk a feldolgozásig, vagy az elfogadásig. Én valahol ugyanezt érzem a gázkrízisnél, vagy ezzel a kicsit félrement szankciós politikával, mert azt olvastuk, hogy nem tud annyi gázt eladni Oroszország keletre, mint amelyet Európába, de ugye ezt ellensúlyozza valahogy, hogy fölmentek az árak, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy tényleg látszik, hogy Európa erre rá fog faragni rövid távon és középtávon és hosszú távon meg nagyon, ha nem tudja megoldani. És ott a gyász öt fázisánál néztem ezt a, ugye az első, ez a tagadás izoláció, ez megvolt, tehát ez a nem lehet, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, de ha már megtámadta, akkor most jól izoláljuk és jól szankcionáljuk ezt a mocskos brigádot, ezeket a gyűlöletkeltő, mit tudom én, haragos nemzetet. Na most ezek után jön a harag fázisa. Na most ez a harag, itt már nem az oroszokra vagyunk szerintem, hogyha ezt átfordítom a jelenlegi helyzetre, nem arra vagyunk, nem rájuk vagyunk idegesek, hanem egy kicsit úgy mindenre, hogy jobban fáj nekünk az egész szankciós csomag, mint az oroszoknak. Ezek után jön az alkudozás fázisa. Na most ugye ez az alkudozás fázisa, hogy jó, most nekünk ez így nem jó, de azért jöjjön már gáz, srácok, tehát hogy majd valamit enyhítek, vagy valami jön. Negyedik a depresszió, na itt talán még nem tartunk, amikor egész egyszerűen föl fogja tenni a kezét az összes európai politikus, és azt mondja, hogy gyerekek, nem tudom. Hát most itt a vége. Nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom, hogy mi lesz télen, nem tudom, hogy mi lesz jövőre. És utána van az elfogadás, amikor meg mindezt így tényleg így elismerjük, Amerika röhög, Oroszország még így valahogy megvan, mi pedig azt mondjuk, hogy gyerekek, itt tényleg vége. Európa lehúzta a rolót, utolsó kapcsolja a villany.
Na jó, csak mi történik akkor, hogyha mondjuk ez a beszélgetés, mondjuk nem tudom én, novemberben még a depressziónak még az eleje, és az alkudozásnak a vége, hogy hát tehát Vladimir, és akkor mondják, hogy nem, és akkor mondjuk elterik mondjuk egy, tudod, amikor a valósággá válik, hogy mondjuk nem tudják emberek kifizetni a gázt, mert mondjuk nem tudom én, egy 50 négyzetméteres lakásnak mondjuk lesz a rezsie 4300 euró havonta, és akkor azt mondja mondjuk még Günther Walter is, hogy hát ugye a törökök már rég lekapcsolták ott a házban, de most már ő is lecsavarja, és akkor jön az, hogy akkor megint elmennek Oroszországba, amikor az orosz medve még mindig azt mondja, hogy nyet, nyet, és akkor viszont szerintem kialakult egy olyan helyzet, ami szintén nem egy egészséges viszonyhoz vezet, amikor az inga ez átleng így a másik oldalba, és akkor az európai közvéleményben kialakul az a társadalmi nyomásra, hogy legyen már ez az Oroszország, mondjuk mi lenne a legjobb barátunk lenne hirtelen, mert hogy mondjuk így rájönnek Günther Walterék, hogy ők mondjuk abszolút nem érdekli már ez az orosz-ukrán helyzet, mert hogy már rohadt hideg van, és ráadásul Kielben még nagyon esik is az eső, tehát hogy tényleg így már nagyon rossz nekik. És akkor azt mondják, hogy jó, akkor jöjjön Oroszország, és akkor vigyen, amit akar.
Igen, mert én azt gondolom, hogy kicsit fordítva ülnek a lovon, tehát hogy közeledünk a télhez, tehát hogy ilyen trónok harcásan, vagy hogy a tél közeledik, úgy egyre inkább azt mondják az európai politikusok, hogy na nekünk most lehet nagy szavunk. Mit csinál azzal a sok gázzal, ha nem nekünk adják? És hogy öreg, ez kicsit pont fordítva van, tehát hogy a tél közeledik, igen, csak mi vagyunk egyre szarabb helyzetben.
Igen, csak az a baj, hogy nálunk megfordult a trónokharcás logika, mert a mások azok már 2015-ben akartak tenni a déli határon.
És azóta is jönnek, pont most láttam egy ilyen, benne vagyok egy ilyen déli határátkelős csoportba, amikor ugye az ember megy Szerbia irányába, akkor nem, hogyha látja, hogy melyik határátkelő mennyien vannak, és múltkor rakott fel egy srác, talán tegnap előtt egy videót, és mondani, hogy nagyon bátor, hogy lefilmezte, hogy tényleg megjöttek, ott gyakorlatilag, nem tudom, 100 méterre a határtól, rakták a nagy létrákat, mászott föl, át a másik létre, azon meg le. Mondom, az nagyszerű, gyerekek.
De ez miért 100 méterre a határtól csinálták?
Hát már mint úgy, hogy magától az állomástól, ja, tehát az átkelő.
Azt hittem, hogy még Szerbiában gyakoroltak.
Igen, építettek maguknak egy kis kerítés darabot.
Igen, de még nem is vártak 8 órát a határon.
Nem, intén.
Igen, így, na, hát, akkor ki a hülye.
Ja, igen. Ugye? Írta is valaki, hogy Röszke Kelebia, vagy itt tudom én, Röszke Kelebia, 0-3 perc. Attól mikor állsz a sorba. Tehát, hogy valahogy így néz ki. Ja, tehát hosszú távon működtettek a szankciók, de ez nagyon hosszú idő, ez konkrétan ennyi időnk nincs, hát ezt írtam még le, tehát, hogy gondoltam, felolvasom a végére. Na és akkor a harmadik téma felé kanyarodjunk el, Márki-Zay Péter szakítan a Gyurcsány Ferenccel, így az előbukott, vagy a megnyert előválasztás után, de az elbukott éles választás után.
De várj, de én azon rögtem, hogy a Gyurcsány Ferenc ugye őt kirakta ebből a Szignál csoportból, majd Márki-Zay Péter rá 6 hónapra mondja, hogy ő amúgy szakítana vele. Ez kicsit olyan, mint amikor a TikTokon van ez a trend, hogy az exed, akinek már 10 éve házas, van 3 gyereke, de a piros ruháját vette föl, jó lenne, ha már elfelejteni. Szóval egy kicsit ilyen, hogy így, Gyurcsány Ferenc így ül az apró világban, hogy szakít vele, no!
Mi lesz velem Péter nélkül? És igenis azt mondta, hogy itt az idés, amikor azt majd lehet, hogy valahogy egyébként hát ilyen nem fogjuk bevágni a műsorba, de majd a Facebook oldalra ki kell tenni, mert volt egy nagyon jó rész, végül ennyit kérdez csak az Egyenes Beszédbe az ATV-s műsorvezetőnő, hogy de most ráindítottak egy jelöltet, majd kiindított rá először, és a 6. kerületet, nem, a 11. kerületet hozza példának a műsorvezető, és akkor mondja, hogy na, de most ott ráindítottak egy jelöltet, vagy nem indítottak rá. Nem indítottunk. Egy ráindított jelöltet támogattunk. Ez nagyon jó. Tehát, hogy erről rengeteg ötletem lenne, hogy mi olyan, ami nem, nem indítottunk rá, csak a ráindultat támogattuk. Nekem ez nagyon-nagyon-nagyon tetszett, és ott mondja, hogy egész egyszerűen ezzel a Gyurcsánya nem hiszed el. Tehát olyan bűnei voltak, hogy most került elé egy 2006-os újság. Azt mondja, most látod te, hogy ez miket csinált 2006-ban.
Kanadában volt. Ja. Tudod, most látja, nem tudom, olvashatta volna többet a Deák Danit, úgy látszik, hogy a kampányban csak szitkozódott, de nem olvasta.
Meghívogatta éjszaka.
Lehet, hogy azért hívta, mert nem tudta megnyitni, és hogy mit mondott.
Igen.
Tehát eszméletlen, ugye azt mondta, hogy azért nem lehet a Gyurcsányt összefogni, mert 2006-ban ez a megkülönböztető szám, vagy hogy hívják ezt a ilyen sorszám nélküli rendőrök verték az embereket, verték a tüntető tömeget, és akkor hát így tényleg fölmerül az emberben, hogy hát ezt így április 3 után erre rájönni, hát ez egy nagy ráeszmélés, tehát hogy ez egy kicsit olyan Olaf Scholzos, tehát hogy végül is amúgy elbuktunk egy olyan miniszterelnököt, aki tényleg ilyen nyugatos, igen, mert hogy annyira hülye, mint ugye ezek a nyugati politikusok.
De ezzel nyertünk éveket.
Igen, és ugye el tudom képzelni, hogy majd így nem tudom, jövő júniusban, amikor már kétszer leváltották Olaf Scholzot, akkor így mondja, hogy hideg volt ez a tél, tehát hogy úgy néz ki, ha nem lesz 2020-ban gáz, akkor a 21-es tél az hideg lesz.
Nagyon hideg lesz, tényleg, tehát hogy olyan, én nem értem, tehát hogy most nyilván ő azért megpróbál ő is ezzel az MMM mozgalommal helyezkedni valamelyet.
Mert az a tegyen, hogy kérdezték, hogy akkor az MMM mozgalom ráindult, nem, a Kossuth körök. Kit ér ezek a kis mikro dolgai?
Ezt mondta, a Kossuth körök indítottak rá, imádom ezeket a köröket, mert tényleg a múltkor beszéltük, van klímakör, Kossuth kör, esélykörök talán az MSZP-nél, vagy valami, tehát mindenki köröket csinál, azt gondolja, hogy ez lehet a siker receptje.
Hát pedig ez... hát a siker receptjét egyébként, most bocsánat, hogy rákapcsolódok, azt mondja, már Róna Pétertől megtudtuk, hogy a siker receptje az az lenne a Fidesz sikerének, hogyha belülről megbuktatnák Orbán Viktort, aki egy kiégett, sikertelen ember.
Igen.
Na most úgy, hogy mondjam, tehát hogyha az Orbán Viktor egy sikertelen ember, akkor ki vagyok én? Merül fel a kérdés. Tehát, hogy...
De menjünk is tovább, ha kiéget. Tehát, hogy én Róna Pétert megkérném, hogy menjen be bármelyik Váci úton lévő multihoz. Nézze meg az ott kötő minimum 3 éve dolgozó embereket. Na, hát ők kiégettek. Tehát, ott vannak közepes, ilyen életközepi válságok 27-28 éves korban. Tehát, na, az ott rossz. Azért a kiéget valószínűleg nem ilyen. Tehát én, igen, mondjad, mert látom, hogy valamit
nem csak az a rög. De, hogy annyira jó, hogy Róna Péter a Fidesz politikai sikerességért izgul. Tehát, hogy ez
meg, hogy, tényleg... meg hogy ezt megítéli. Tehát úgy, hogy ő ugye, tehát hogy ez olyan dolog, hogy egy vállaltan a baloldali összefogásnak volt a köztársasági elnök jelöltje. Tehát ezek után már visszahelyezkedni egy nyilván az voltam, de amúgy én függetlenül tudom megítélni, én nem drukkolok azért, ez a kormány bukja, nyilván nem. Hát akkor újra előkerül a neve a kis kalapból.
És egyébként nekem a Palkovi, hogy hívták ezt a, bocsánat, most ennyire nem akartam kicikizni szegény, aki a akadémia elnöke volt talán, vagy nem tudom, aki az egyetlen olyan miniszterelnök jelölt volt, aki nem tudta összegyűjteni.
Pánikás
úr, jaj! Hát még az ő elemzését várom esetleg, tehát, hogy tényleg vannak ezek az emberek. Meg itt tényleg így politikára gyakorlatilag itt, tehát ugye Sobert Norbi ezeket élesebben látja, hogy mi a helyzet, és akkor így kinyilatkoznak, hogy a Fidesz, ami mondjuk, hogy mondjam, tehát a nyugati politizálásnak így hagyományos, tehát hogyha a hagyományos pártokat, vagy akárkit megnézünk, tehát azt lehet mondani, hogy az egyik legsikeresebb párt, tehát a egyik legnagyobb, legjobban szervezett eszméletlen politikai sikereket aratott, és akkor, hogy mondjam, tehát azt lehet gondolni, hogy emögött azért van egy csöpnyi know-how, tehát azért most ugye csütörtökön vesszük fel az adást, éppen a miniszterelnök úr a legnagyobb amerikai konzervatív rendezvényt fogja megnyitni. Tehát, hogy a
Tomorrowland?
A Tomorrowland és Ozora Pop-up. Tehát igen, és akkor tehát Orbán Viktor fogja megnyitni Dallasban a CPAC-et, ahol az amerikai republikánusok elhívták, hogy így meséljen, hogy kell jobb oldalon sikeresen politizálni, és akkor egy Róna Péter, akinek tehát, hogy így a klasszis különbsége, tehát, hogy egyedül az engedi azt, hogy ő ezt így véleményezze, hogy így egy országban születtek, de hogy így ezen kívül gyakorlatilag így neki fogalma nincs erről, hogy ez így nem tudom, hogy merre csörög a dió, és akkor így, tehát hogy eszméletlen, hogy ezt így véleményezi, tehát hogy ez tényleg egy kicsit olyan, mint hogyha nem tudom én az Elon Musknak a tevékenységét így véleményeznénk, mert hogy nekem van egy számítógépen, ő meg egy ilyen tech guru. Tehát, hogy így körülbelül ezt tudnám mondani, de nem.
Van egy számítógépen? Ja, azon gondolkodtam, hogy azért valahol, és tényleg nem akarom itt átvinni ebbe ilyen propaganda ízűbe, de hogy valahol azért van ennek egy szépsége, hogy még jó, hogy a nemzetközi politika az nem úgy működik, meg a közélet, mint mondjuk ez a nemzetközi futball. Tehát azt gondolom, hogy ahogy az Orbán elkezdett nyeregett ezeket a választásokat, meg megtartotta a hatalmat, meg akármi.
Megy egy körre föl.
Valószínűleg már leigazolták volna valami komolyabb bajnokságban ugyanerre a pozícióra. Tehát azért nagy szerencsénk van, mert különben ott lehet, hogy már Amerikába focikázna, és ott irányítani egy kicsit nagyobb pártot, egy kicsit nagyobb brigáddal.
Igen, már nem tudom, hogy mekkora piac lenne Amerikában a Hungary First.
Majd hozzászoknak.
Hozzászoknak, mert egyébként az
amerikai... Ezek az amerikaiak már olyan sok hülyeséghez hozzászoknak.
Igen, meg ezek így szeretnek lelkesedni, tehát hogyha imádnak. Most már hogy tudják, hogy az ő világokat képviseli az Orbán Viktor, hogy lehet, hogy ott menne egy nagyot egyébként. Hát figyelj, ki tudja, tehát hogy forrabontó világot élünk egyébként, tehát Amerikában ugye... követelmény az, hogy akkor lesz csak elnök, hogyha ugye Amerikában születtél, de hát, ahogy mondjam, mondjuk a nagyszüleink még azt gondolták például, hogy csak az lehet anya, aki nőként született, tehát hogy most ne vagyám, mert ne lehessen valaki, ne identifikálhasson magát született amerikainak.
Abszolút.
Tehát, és hogyha ezen az irányon elindulna Orbán Viktor, akkor egyébként szerintem lenne abban potenciál, hogy egy ilyen nagy nyugati internet internacionálét USA vezetésével, de egy nagyon erős közép-európai maggal, aminek nyilván Magyarország lenne a vezetője. Igen.
Nem érzelmi, szakmai szempontból.
Szakmai
alapján.
Szempontból, és ami nagyon fontos lenne, hogy az audit pedig az ötletért megkapnám én.
De akkor kritizálnám az Elon Muskot.
Akkor már kritizálnám az Elon Muskot, illetve akkor azért próbálnám azt, azért ezeket a klímacélokat próbáljuk egy kicsit, mert azért dízelbotrány, meg nem tudom én, meg azért van ebben, meg hiszek benne, mert érted, az embernek van egy ekkora cége, mint az Audi, akkor lehet ilyeneket mondani, hogy én hiszek benne. Tehát, hogy kiszámoltuk rá, és ugye ez van, a többieknek meg ebből van egyen rosszabb, akkor nyomjuk inkább ezt a vonalat.
Ja,
mert egyébként, hogy Vályi Pistát is idézzük, Amerikában azért mennek nagyon jól az autók, mert olcsón adják a powert. Hát ugye? Tehát jó lenne, hogyha ez idáig is lecsörögne, nem tudom, igen, hogy lecsörögne.
Bírnám, te lennél az Audi tulajdonosa.
Ja, bírnám. Lehet, kaptál egy lenni használtat.
A jó osztrák importot. Az jó.
Igen, amit egy ilyen román halálkaraván hozna be.
Ez nagyon jó. Köszönöm.
Igen, de majd mindig küldenék ilyen utángyártott alkatrészt hozzá, mert ugye kellene.
Szerelgethetnék otthon a kert.
Persze, ez a 400.000 kilométer, amit már valaki beletekert a fekete erdőben. Hát azért kikészítette, semmi, persze. Semmi.
Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, akkor feltétlenül kövessétek a Kontra YouTube csatornáját, lájkoljatok minket Facebookon, és TikTokon is találkozunk egy hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!